Kedves testvéreim, Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található a Mózes második könyve 12. részének a 31-től a 33. tartó verseiben a következőképpen. A fáraó még éjszaka hivatta Mózest és Áront, és ezt mondta: Induljatok! Menjetek ki az én népem közül, Izrael fiaival együtt, menjetek, és szolgáljatok áldozattal az Urat, ahogyan kívántátok. Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, ahogyan kívántátok, csak menjetek. Kérjetek áldást rám is. Az egyiptomiak is erőltették, hogy sürgősen bocsáss el a népet az országból, mert ezt mondták, így mindnyájan meghalunk. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Egy hosszabb sorozatnak a végéhez érkezünk el lassan. Ez a sorozat Mózes történetét vette sorra, vasárnapról vasárnapra haladva. Mózes második könyvének az ige szakaszait olvastuk, Isten népének szabadulását az egyiptomi fogságból. És láttuk, ahogy Isten, a szabadító Úr cselekszik. A szabadító Úr hallja az ő népének kiáltását, amikor a nyomorúságban, a bajban Isten népe az Úrhoz kiált, Isten meghallja kiáltásukat, könyörül az ő népén, szabadítót küld, kiválasztja Mózest, akit megbíz a feladattal, hogy menjen el Egyiptom urához, a fáraóhoz, mondja el számára Isten üzenetét, amely arról szól, hogy el kell engednie ezt a népet, amely Isten választott népe. És láttuk azt, hogy Egyiptom ura, a fáraó, nem akar engedelmeskedni az Isten parancsának. Gúnyosan szembeszáll Mózessel és Áronnal. Kicsoda az az Isten, aki ezt parancsolja? Nem ismerem én ezt az Istent. És aztán Isten pedig megmutatja az ő hatalmát a fáraó és egész Egyiptom számára. Csapásokkal sújtja az országot. Jönnek egymás után a különböző természeti csapások, amelyekben még Egyiptom mágusai is, akik eleinte utánozni tudták ezeket a csapásokat, maguk is felismerik, és maguk is kérlelik a fáraót, hogy engedje el ezt a népet, mert Isten újja ez, Isten keze nehezedett ránk, Isten csapásai vannak rajtunk, ismerik fel, maguk a mágusok is ezekben az eseményekben Isten akaratát. A fáraó azonban, azt olvassuk, mindinkább a csapások súlya alatt csak még inkább megkeményíti az ő szívét. Nem akarja elengedni Isten népét. És egy-egy ránehezető országára nehezedő csapás súlya alatt már-már úgy tűnik engedni kényszerül, de aztán újra és újra meggondolja magát. És így érkezünk el egészen a 10. csapáshoz, a mai ige szakaszunkhoz. Hosszú idő, sok-sok megpróbáltatás, sok-sok nyomorúság után az Isten népe számára végre eljött a szabadulás órája. A 10. csapásnak súlyos ítélete alatt engedni látszik most már a fáraó. Ezen az éjszakán minden elsőszülött meghal Egyiptomban. A fáraó elsőszülöttjétől kezdve a legegyszerűbb ember elsőszülöttjéig. Nagy jajveszékelés támadt Egyiptomban, hiszen nem volt ház, ahol ne lett volna halott. Olvassuk a szomorú, megdöbbentő, tragikus beszámolót. És ugyanakkor Izrael fiainak házát, ahol a bárány vérével kenték meg az ajtófélfát, nem éri a csapás. Ők életben maradnak, Ők szabadon távozhatnak, sőt, ékszerekkel felékesítve, az egyiptomiaktól ajándékot kapva, sőt, azok maguk kérlelik és bátorítják őket most már, menjetek, minél hamarabb induljatok, szolgáljatok a ti isteneteknek, engedelmeskedjetek a ti istenetek parancsának. Így történik meg az, ami mindez idáig lehetetlennek tűnt, hogy ez a rabszolganép végül szabadon és felemelt fővel távozhat abból az országból, ahol eddig lebecsülték őket, ahol emberszámba se vették őket. És íme az az Isten, akit Egyiptom ura, a fáraó lebecsült, most bebizonyítva a hatalmát, győzedelmeskedik. Isten dicsősége, Isten ereje és hatalma sugárzik ebben a történetben. De kérdezhetjük a mi számunkra, mit jelent mindez? Mit üzen ezen a régi, több ezer éves történeten keresztül a mi számunkra Isten? A mai keresztények számára mit jelenthet ez a történet? Három fontos üzenetet is látunk ebben az igében, amely örök üzenet, és amely minket is megszólít. Az első fontos dolog, amit meg kell értenünk ebben az ige szakaszban, az Isten cselekvő hatalma, amelyben egyszerre van jelen az ítélet és a kegyelem. Az Úr így jelenti be Mózesnek az utolsó, a tizedik csapást. Éjfél tájban átvonulok Egyiptomon, és meghal minden elsőszülött Egyiptom földjén. A trónján ülő fáraó elsőszülöttje csak úgy, mint a kézimalmot hajtó szolgáló elsőszülöttje, meg az állatok minden elsőszülöttje is. Nagy jajveszékelés lesz egész Egyiptomban, amilyen nem volt és nem is lesz többé. De Izrael fiaira a kutya se ölti ki a nyelvét, sem emberre, sem állatra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izrael között. Egyszerre van előttünk a kegyelem és az ítélet. Isten még egy utolsó és kemény csapással kellett, hogy megtörje a nyakas uralkodót. Még egy utolsó és kemény csapással kellett sújtania Egyiptom egész országát. És íme láthatjuk, mennyire hiába való, értelmetlen az Isten akaratával szembeszállni. Mennyire hiába való lázadozni az Isten akarata ellen. Hiszen az Úr, a Teremtő képes a legkeményebb szívet is összemorzsolni. A legdőfösebb, leggőgösebb embert is a porba sújtani. A fáraó és egész Egyiptom azért van az Isten ítélete alatt, mert az isteni bizonyságtétel világosságának ellenszegülve, a szívüket megkevényítve, a gonoszságban megmaradva, lelkileg teljesen elvakultá váltak. Fáraó azonban minden ellenkezése ellenére, az Isten akaratával való szembe szállása ellenére sem képes a mindenható Isten tervét keresztül húzni. Sőt, a dolgok éppen ellenkezőleg történnek. A fáraó ellenkezése, makacsága csak még inkább az Isten dicsőségét fogja hirdetni. Senki sem bújhat tehát ki az Isten ítélete alól. Ezt láthatjuk ebben a történetben is. Amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, olvassuk a zsidókhoz írott levélben, látjuk ebben a történetben is Isten haragját, Isten ítéletét. A tizedik csapás története azonban nem csak erről szól. Nem csak az Isten haragja van előttünk, bűn miatt való ítélete, de ugyanakkor fölragyog ebben a történetben az Isten kegyelme is. Az Isten különbséget tesz az övéi és mások között. amit mi emberek sosem tehetünk meg, nem ítélhetünk egymás fölött, nincs jogunk és felhatalmazásunk arra, hogy eldöntsük, ki tartozik az Isten népéhez és ki nem, ez egyedül az Isten hatalmában van. De az Isten bizony különbséget tesz az ő népe között, akik őt félik, és azok között, akik nem félik és nem engedelmeskednek neki. Ebben a történetben nagyon világosan előtűnik, hogy amikor Isten ítélettel sújtja Egyiptomot, akkor előre figyelmezteti az ő népét Mózes által, hogy a bárány vérével kenjék meg az ajtófélfát. És miközben a pusztító angyal szerte jár Egyiptom földjén, miközben sötétség borul a házakra, miközben halál pusztít az országban, az Isten népe biztonságban van. Az Isten kegyelme, a bárány vére oltalma alatt vannak. Isten az ő döntését, az ő kegyelmi szándékát így viszi véghez. És így hirdeti a Zsoltáros is ezt az Isten hatalmát és dicsőségét a 136. Zsoltárban, amikor így énekel: adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete, lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, mert örökké tart szeretete, kihozta onnan Izraelt, mert örökké tart szeretete, erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart a szeretete. A Zsoltáros is egyszerre hirdeti Isten ítéletét és haragját, és Isten szeretetét, amely örökké tart. És csak rajtunk múlik, hogy melyik oldalt válasszuk, melyikben lesz részünk. Istennek engedelmeskedve, az ő népeként, az ő örök szeretetét látjuk és tapasztaljuk meg, vagy szembeszegülve Isten akaratával, az ő haragját és az ő ítéletét kell hordoznunk. A történet egyszerre elénk adja az életet és a halált. Elénk adja az élet útját és a halál útját, hogy válasszunk, döntsünk, melyik úton szeretnénk járni. Hirdeti Isten nagy tettét, Isten kegyelmét és szeretetét. A történet, a bibliai leírás története ezen a ponton úgy tűnik, mintha megakadna. Amikor Mózes történetében eljutunk a 10. csapás leírásához, akkor hirtelen megszakad a történet leírása, és a 12. részben egy hosszadalmas leírás következik. A páska bárány elrendelése, a páska ünnepének részletes leírását találjuk. A Biblia itt ebben a részben pontos leírást ad arról, miképpen kellett készülniük Izrael fiainak a kivonulás éjszakáján. Elrendeltetik, hogy ez a hónap legyen Izrael népe számára az első hónap az év hónapjaik között. Hogy a hónap 10. napján minden családnak egy hibátlan, egyéves hím bárányt kell vennie, amelyet a 14. napon le kell vágni. Az elkészített és elfogyasztott állatnak pontos leírását is találjuk, hogyan és miként kell ezt az ünnepet megtartani. Isten rendelkezik arról is, hogy a bárány vérével kell megkenni minden olyan háznak az ajtófélfáját, ahol Izrael fiai laknak, ahol elfogyasztják a bárányt. És olvasunk a kovásztalan kenyér elrendeléséről is. Arról is, hogy 7 napig semmilyen kovászos nem lehet tartani a házban. És kérdezhetjük, miért ez a hosszú leírás? Miért pont ezen a helyen találjuk ennek az ünnepnek a leírását? Miért olyan fontos ez? És a szöveg olvasása közben egyre inkább érezzük azt, hogy itt már nem csak arról az egy éjszakáról van szó, hanem egyre többször olvassuk azt a megjegyzést, örök rendelkezéshez. Ez a leírás, ez az örök rendelkezés kiveszi a történetet a mindennapi események sodrából. És teszi ezt azért, hogy Izrael minden későbbi nemzedéke számára ez valóságos legyen. nem csak egy múltbeli eseményre való megemlékezés, hanem valóságos, élő ünnep, amelyben újra és újra átélik, hogy Isten a szabadító Úr. És amikor Isten ezt az ünnepet elrendeli, a Páska bárány ünnepét, akkor már valami olyat akar kiábrázolni, hirdetni, olyan jelet ad, amelyben az egész emberiség számára a szabadítás üzenetét hirdeti. Nem csak egy népnek, Izrael népének a szabadításáról szól ez a történet. A bárány vére hirdeti azt a lehetőséget, a szabadulásnak azt az üzenetét, amit Isten mindnyájunk számára elkészített. A bűn szolgaságából való szabadulás lehetőségét. A Páska bárány elrendelése által egy nagyon egyszerű és nagyon világos üzenetet fogalmaz meg az Úr. Azt az üzenetet, hogy az Isten haragja és ítélete alól csak egyetlen úton menekülhetünk meg. Akkor, ha a bárány vére alatt, a bárány vérének oltalma alatt vagyunk, akkor lehet miénk a kegyelem, akkor elkerül minket Isten ítélete, akkor életben maradhatunk. Hirdeti ez a régi, több ezer éves ószövetségi történet Isten nagy szabadító tettét, amit az ő fiában, Jézus Krisztusban már az idők kezdetén eltervezett. A tizedik csapás és a Páska bárány elrendelésének a történetében előttünk van Isten népének a bárány vérén alapuló megszabadulása. A megváltás, a szabadítás Isten örök tervében ugyanis mindig is benne volt. Mielőtt a világ lett, mielőtt bűnbe esett volna az ember, már megvoltak Isten szeretetének gondviselő oltalmában ezek a Páska bárány elrendelésének, az ember megszabadításának a nagy műve. És ezért hirdeti Péter apostol első levelében ezt a bizonyosságot, tudván nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotoktól, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, a Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg, ti értetek. Péter apostol azt az isteni titkot látja, felismeri, hogy az Isten az idők kezdetén, a világ teremtése előtt már kiválasztotta, elhívta az ő fiában, Jézus Krisztusban azt a lehetőséget, a szabadulásnak, a menekülésnek azt az útját, amit az egész emberiség számára elkészített. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén, az idők teljességében megjelent. Mi értünk? Hiszen minden, amit Isten cselekszik, miértünk történik. Istennek minden elhatározása, öröktől fogva való terve ugyanis Krisztusra mutat. Az egész Ószövetség, az áldozatok, az oltáron, a Jeruzsálemi templom oltárán bemutatott áldozatok mind-mind arra mutatnak, amit Isten eltervezett az ő fiában, Jézus Krisztusban. A Páska bárány és annak vére így nem csak a megkülönböztetést jelenti, hanem annál jóval többet is. A Páska bárány vére, amely az altó félfán van, egy jel, egy pecsét. De ez a vére lesz a jel a házatokon, amelyben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz a pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Innen származik ennek az ünnepnek a héber neve is, a Pészach, az elkerülés ünnepe. Isten pusztító angyala elkerüli azokat a házakat, ahol ott van a bárány vére. A vér jellé lesz, mert a vér az életet jelképezi. A vér, mint jel, arra mutat, hogy a megváltásnak ára van. És ez az ár nem más, mint az élet odaadása. ahogy a János evangéliumának gyönyörű mondata hirdeti, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten arra tanítja az ő népét, hogy áldozat nélkül nincs szabadulás. A páska bárány vére örökre azt hirdeti, hogy a vér alatt, a vér által fedezve kerülhetjük el az Isten ítéletét, az Isten csapását és haragját. A vérnek az ereje ugyanakkor valamiféle módon azt is kiábrázolja mi számunkra, hogy ebben van a bárány vérében a mi megtisztulásunk. Ezáltal lehetünk ismét az Isten gyermekeivé. Ezáltal tisztulhatunk meg bűneinkből, és nyerhetünk Isten kegyelméből örök életet. És amikor a mi Urunk Jézus Krisztus azon az utolsó vacsorán, ahol tanítvány társaival ugyanerre az ünnepre készülve, a páska bárány ünnepét megtartva, az egyiptomi szabadulás ünnepére emlékezve, a kezébe veszi a kenyeret, és kezébe veszi a kelyhet, akkor a tanítványai számára az új szövetség rendeltetik el, ez az én testem és az én vérem. Egy olyan jelet ad az emberiség számára, amelyben őt magát láthatjuk. Az érettünk, szenvedő, keresztfán meghaló és feltámadó Úr, az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. A szabadulás történetében tehát a halál és az élet együtt van. Az ítélet és a kegyelem együtt van. Történt aztán, hogy éjfélkor megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. A trónján ülő fáraó elsőszülöttjét csak úgy, mint a tömlöcben levő foglyok elsőszülöttjét, és az állatok minden elsőszülöttjét. És amikor ezt a leírást olvassuk, akkor fölmerülnek bennünk kérdések, hiszen sok-sok gyermek pusztul el ezen az éjszakán. És kérdezhetjük, miért? Miért éppen ők bűnhődnek? A felnőttek bűneiért a gyermekeknek kell fizetniük. Miért történik meg ma is, hogy miközben a felnőttek irányítják a globális gazdaságot, robbantanak ki háborukat, mégis a leginkább a kicsinyek, a gyermekek, a legkiszolgáltatottabbak, a legszegényebbek szenvedik meg ezeknek következményeit. Miért a gyermekeket sújtja Isten, sújtotta Isten egykor Egyiptomban, kérdezzük. És a dolgok megértéséhez szükséges egy kicsit visszatekinteni ebben a történetben. Az előzményeket is megvizsgálni. A történet kezdetén arról hallunk, hogy a fáraó, aki rideg, kegyetlen szívvel parancsot ad arra, hogy az összes héber újszülött fiúgyermeket ki kell írtani. Először a bábáknak adta a parancsot, hogy a szülés pillanatában már öljenek meg minden fiúgyermeket. De amikor az istenfélő bábák ezt nem tették meg, akkor kiadja a parancsot, hogy a Nílusba kell ölni az újszülött gyermekeket. Mózest, ahogy olvastuk, az édesanyjának sikerült megmentenie. De a héber fiúgyermekek nagy része a fáraó rendelete szerint elpusztult. És elindult egy kegyetlen folyamat. Mindezt láthatta egész Egyiptom. Tanúja volt az egész ország egy nemzet szisztematikus, rendszeres kiirtásának. De nem tettek ellene semmit, sőt helyeselték azt. Féltek Izrael fiaitól. Egyetértettek a fáraó parancsával. És az emberi önzésnek, az emberi gonoszságnak, az emberi kegyetlenségnek, elvakultságnak, ahogy látjuk, csak egyre súlyosabbak lesznek a következményei. Mi más törhetné meg a fáraó elvakultságát, kemény szívűségét, ha nem éppen az, hogy saját elsőszülöttjét kell elveszítenie. És azon az éjszakán fölkelt a fáraó, és összes szolgálja, meg valamennyi egyiptomi, és nagy jajveszékelés támadt Egyiptomban, hiszen nem volt ház, ahol ne lett volna halott. Eddig csak arról olvastunk, hogy Izrael népe panaszkodott, kiáltott, csak Izrael népe ajkát hagyta el a jajkiáltás. De most az egész Egyiptom Istenhez kiált kegyelemért. Most a fáraónak és egész Egyiptomnak is szembesülnie kell tette következményeivel. Isten népe pedig szabadon, felemelt fővel távozhat. Az egyiptomiak szemében kedvességet találva, ékszerekkel, ajándékokkal fölékesítve hagyhatja maga mögött ezt a birodalmat, a halál, az elnyomás, a rabszolgaság földjét. Az a nép, amely eddig csak egy névtelen nép volt, amelynek nem volt ünnepe, amelynek csak dolgoznia, robotolnia kellett, mert rabszolga nép volt, nem volt ünnepük, ezt a népet Isten kihozta ebből az állapotból. A robotoló rabszolga nép Istentől egy új életet kap, és egy új jövőt. És Isten az egész emberiség számára így készít szabadulást. A bűn fogságából. Abból az állapotból, ahová saját gonoszságunk, kemény szívűségünk, Istennel szembeni engedetlenségeink miatt jutottunk. Ebből az állapotból Isten szabadítást készített fiában, Jézus Krisztusban. Bárcsak meghallanánk Isten szeretetét, kegyelmét, bárcsak megragadnánk mi is azt a szabadító kezet, amelyet Isten felénk nyújt, hogy Isten ítélete és haragja helyett Isten szeretetét, kegyelmét tapasztalnánk meg. Isten szeretete és kegyelme megújítana, új életet, új reménységet adna a mi számunkra is. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Feleljünk az Isten igére a dicséretmondás szavaival. A 225-ös számú dicséretünknek az első és második versét énekeljük.